nagyon sok science fiction mai társadalmi kérdésekkel foglalkozik, legyen az migráció, diktatúrák.
És még legalább ugyanennyi izgi témáról lesz ma szó, miközben folyamatosan a jövőbe tekintünk.
Sci-fi-rok azt csinálják, hogy feltesznek egy ilyen egyszerű kérdést, hogy mi lenne ha, és erre adnak különféle válaszokat.
Miért divatos az eszképizmus? És miért nem érdekes a valóság?
Nekem de sokkal izgalmasabb megteremteni a nulláról egy saját szabályok szerint működő logikus világot, mint a jelenbe helyezni.
Lesz még itt Dűne, Star Wars, Black Mirror, a végén cicák is fognak nyávogni, és kiderül, milyen lenne a Moby Dick science fiction verziója. Kezdhetjük?
Igenis, kapitány!
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki! A mai epizódban Barkovics Botondal az eszképizmusról és a science fictionről fogunk beszélni. Vagyis arról, hogy miért menekülünk a szürke hétköznapokból fantasztikus történetekbe. Botond 20 éve science fiction regényeket ír Brandon Hackett néven, és a regényei közül az Eldobható testek, a Xeno és az Isten gépei is elnyerte a Zsoldos Péter irodalmi díjat. Ami szerintem elég nagy szám. Azt mondhatom, hogy én olvastam eddig 4 regényedet, az időutazás napját, az Isten gépeit, a Xenót, és most legutóbb 2 hete fejeztem be az Eldobható testeket, és leszakította a fejemet az, hogy mennyire cselekményes volt, miközben egyébként érezhető volt a kezed nyoma azon, hogy mennyire jól át volt szerintem gondolva a történetnek a világa. Szóval én kicsit úgy éreztem, mintha nem tudom, az időutazás napjának a cselekményessége találkozott volna ebben a regényben az Isten gépeinek a jól átgondolt sci-fi világával. Úgyhogy én baromira élveztem, és köszönöm szépen neked ezt az élményt.
Örülök, hogy tetszett. Én egyébként azt szoktam mondani, majdnem jól eltaláltad, amit én gondoltam, én az időutazás napja és a Xeno vegyítésének gondoltam, vagy úgy aként álltam hozzá, vagy ez volt a koncepció valahol.
Szerintem akkor beletaláltál.
Igen, remélem.
Nálam biztosan. Szóval szerintem ez egy jó sztori volt, úgyhogy nekem ebből jön a kérdés, hogy neked mi jut eszedbe arról, hogyha azt mondom neked, hogy egy jó sztori?
Leginkább, nem is tudom, hogy érzések, karakterek, ötletek, fordulatok, gondolatok összessége, tehát talán úgy mondanám, hogy egy élmény, amit így kapok, és abban így nagyon, nagyon sok minden megfér egyszerre. Szóval így, ami valamit megmozgat bennem, akár tényleg így érzésileg kötődöm a karakterekhez, vagy pedig elgondolkodom rajta azokon a lehetőségeken, koncepciókon, vagy akár mondani valón.
Jó, szerinted mi tud erősebb lenni, hogyha egy jó sztori érzelmileg mozgat meg, vagy intellektuálisan mozgat meg?
Én azt mondanám, hogy bármelyik lehet, vagy mind a kettő, tehát én sokféleképpen lehet jó, vagy működő egy történet, tehát nem biztos, hogy tudok hirtelen így példát mondani, de a kedvenceim között biztos, hogy van olyan, amelyik érzelmileg hat, és van, amelyik meg intellektuálisan, sőt, amelyik mind a kettő. Nyilván az nagyon fontos, hogy az érzelmi rész annyiból, hogy azért a bármilyen történethez a leginkább a karaktereken keresztül kötődünk, rajtuk keresztül éljük át mi is az adott történetet, tehát hogy ilyen szempontból azért én most egy kicsit felülbírálva, amit előzőleg mondtam, talán az érzelmi rész az egy részemről nem elhanyagolható, vagy nem kihagyható.
Aha, szerintem is valahogy lehet, hogy az intellektuális kérdések azok a történet fogyasztása közben erősen le tudják kötni az ember, de az, hogy mit viszünk el egy történetből, szerintem az többször kapcsolódik ahhoz, hogy érzelmileg mennyire fogod igen, meg minket. Igen,
de például ugye előbb említetted az Isten gépeit, az például, tehát én is tudom, hogy az kifejezetten szerintem intellektuálisan működik, tehát a koncepciók meg a ami történik benne, az ahhoz a karakterek, hát most gyakorlatilag asszisztálnak, hogy bemutassam azokat a technológiai szingularitásnak a következményeit, meg a gyorsuló technológiai fejlődést.
Tehát én is azért hoztam fel az istengépeit példának, mert miközben olvastam, de inkább volt rám úgy hatással, hogy nagyon sok mindenen elgondolkodtam, mint sem, hogy érzelmileg annyira mélyen megérintett volna sokszor, és inkább ezért maradt meg bennem. Uh-huh. És szerintem erre is szükség van. Én magamon legalábbis azt érzem, hogy néha az esik jól, hogyha kicsit így megráncigálják az agyamat,
igen,
és kimozdítanak abból a komfortzónából, amiben a gondolataim éppen járnak így nap, mint nap. De néha meg az esik jól, hogyha valamilyen érzelmet ki tud belőlem váltani, és úgy viszel egy másik világba a történet, hogy egészen más érzéseket kelt bennem, mint amit a, nem tudom, mondjuk azt, hogy a szürke hétköznapok szoktak. Uh-huh. Igen.
Tetszik a podcast? Akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
És te milyen sztorikon nőttél fel, vagy neked kik voltak a hőseid gyerekkorodban? És említhetsz bármilyen hősöket, akár regénybe olvastad, akár filmbe láttad, bármi érdekel, te kiket követtél?
Hát én ugye a klasszikus Star Wars generáció tagja vagyok, úgyhogy nyilván így az első ilyen gyerekkori hősöm az Luke Skywalker volt. Aztán pedig hát ilyen 10 éves koromban talált meg a Dűne, ami meg Paul Atreides, a másik klasszikus hős típus, és valójában tényleg a kettőjük története az ívét tekintve nagyon sokban hasonlít egymásnak, ugye ez visszavezethető a Joseph Campbellnek a monomitosz elméletéig, hogy minden ilyen hős mitoszban a hős nagyjából ugyanazt az utat vagy ívet járja be, viszont az az érdekes, hogyha ha már ugye a Dűnét említettem, hogy nekem nem is a klasszikus Dűne, amit nagyon szeretek, és tényleg az volt így az első kedvencem a Dűnéből, de hogy nekem a későbbi történetek is nagyon bejöttek, és nekem igazából a Paul Atreides ott vált nagyon izgalmas, érdekes karakterré, amikor ugye megtörtént a Dűnében ez a hőssé válás, ahol ráébredt a képességeire, és legyőzte a gonoszokat, és ő lett a impériumnak az uralkodója, de hogy a második kötetben, hát így Frank Herbert így konkrétan agyon nyomta a felelősséggel a hősét, és egy ilyen tragédiát csinált a karakterből, tehát hogy az egy nagyon, nekem egy nagyon nyomasztó regény volt a második kötet, itt gyakorlatilag egy ilyen shakespeare-i tragédia, és nekem az, ami ott vált igazából emberivé maga a karakter.
Aha.
De az biztos, hogy mondjuk a Csillagok háborúja az nagy hatással volt rám, meg nyilván a science fiction iránti elköteleződésemre is.
És ha már említed a science fiction-t, akkor szerintem vágjunk is bele a téma kellős közepébe, ugye az a témánk, hogy miért menekülünk a valóságból. Segíts kérlek, a te értelmezésed szerint mi az eszképizmus, és miért vált ez most ennyire divatossá, nem tudom, maga a jelenség és maga a szó, és várj, nem ér úgy válaszolni, hogy hát azért, mert vírushelyzet van, és mindenki bezárkózott, és a többi. Tehát ne ússzuk meg ennyivel. Az érdekelne, hogy mondjuk az elmúlt 100-150 évben szerinted miért vált olyan fontos az embereknek, hogy olyan történetekbe meneküljenek, amik kiragadják őket a valóságból?
Hát ugye igen, az eszképizmus az gyakorlatilag ennyi, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy leegyszerűsítve fantázia világokba, vagy más világokba való menekülés. Azért itt a fantasztikum az ennél azért nyilván több, mert nem csak ezt jelenti. Tehát ahogy a fantasy meg a science fiction se azt jelenti, hogy akkor elmegyünk egy fantázia világba, mert ugye ez játszódhat a mi világunkban is bármilyen valami valóságon túlmutató elemet tartalmazó történetként. Uh-huh. Szerintem az eszképizmusnak mindig is volt, nem tudom, hogy most lett-e esetleg annyira aktuális, nyilván a vírushelyzet az segítette, de szerintem előtte is ez azért így mindig is fontos része volt így a világunknak. Most, hogyha csak a science fictionnél maradva, tehát a klasszikus vagy modern űroperák, ami ugye így tényleg egy tipikus eszképista terület, ugye megyünk a távoli jövőbe, ahol ilyen galaktikus birodalmak, meg nagy űrcsaták, hatalmas hősök, meg mindenféle dolgok vannak. Az azért gyakorlatilag szerintem egy évszázada a egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb és kedveltebb alzsáner a sci-finek, szóval ennek mindig is volt szerintem erre igény a olvasóktól.
Van itt előttem egy idézet, ami azt mondja, hogy a sci-fi segít fontos társadalmi vagy pszichológiai kérdéseket feszegetni úgy, hogy kiragadjuk az aktuális kérdést az aktuális kontextusából, és elemeljük a mai valóságból. Izgalmas új kereteket lehet így adni aktuális kérdések becsomagolására. Na és nekem ebből jön a kérdés, hogy szerinted miért élvezzük annyira ezeket a jövőben játszódó tudományos fantasztikus történeteket, és válaszolhatsz egyébként úgy is, hogy te miért élvezed.
Igen, mert ugye nem tudok mindenki, tehát valószínűleg mindenki más.
Meg nem is kell. Ha nem jöttél közveleménykutatásokkal az epizód felvételé, ezekkel nyugodtan volt, hogy te hogy gondolod.
Igen, ja, megvan, igen, azt így elvégezte a házi feladatot. Igen, tehát Yuval Noah Harari, ugye ő viszonylag, hát szerintem szinte mindenki által ismert történész manapság, ugye azért így rengeteg előadást tart, magyarul is több könyve megjelent.
A Sapiens.
Igen, a Homo Deus, a Sapiens, tudom, és ő nyilatkozta nemrég, hogy hát szerint a jelenünk egyik legfontosabb művészeti zsánere a science fiction. Szerintem egyetlen jó sci-fi mozi, nyilván itt a mozira gondolt, azért ér el többekhez, többet ér, mint tudhatnyi ismeretterjesztő cikk a Science vagy a Nature magazinban, és azért, mert hogy így segíti fontos akár jövőbeli dolgok megértésében a szélesebb közvéleményt, akár az a mesterséges intelligencia, biotechnológiák. És ez így egy érdekes kérdés, ennél szerintem ez is egy fontos eleme a sci-finek, meg a jövőbeli dolgoknak. Én azt szoktam mondani, én azért olvasok, meg azért írok sci-fit, mert kicsit nekem olyan, hogy ilyen érdekel az, hogy mi lesz mondjuk akár 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, de az is, hogy mi lesz 1000 vagy 10 000 év múlva. Nyilván ezt sose fogjuk megtudni, viszont erre jó a science fiction, hogy erről tudunk fantáziálni, és különféle ilyen lehetőségeket, gondolatkísérleteket végigfuttatni. Tehát nekem így az a, nem mondanám definíciónak, de hogy a sci-fírok azt csinálják, hogy feltesznek egy ilyen egyszerű kérdést, hogy mi lenne, ha, és erre adnak különféle válaszokat, hogy mi lenne, ha nem tudom, létezne időutazás, vagy hogy néz neki a, nem tudom, 10 000 év múlva a Föld, vagy mi lenne, ha nem tudom, ugye, mint az Eldobható testek című regényemben lehetővé válna, hogy ilyen szintetikus testeket nyomtassunk magunknak, és így minden nap más testbe legyünk, vagy akár minden órába, és így úgy cserélgessük őket, mint a ruhákat. Szóval ez ilyen, mondjuk úgy, ilyen biztonságosan lehet ilyen mindenféle gondolatkísérleteket lejátszani. Nekem így ez a sci-fi, ugyanakkor nem minden esetben, nagyon sokszor mégis a jelenbeli problémákról tud beszélni, akár jövőbe, vagy egy kitalált világba, vagy akár egy ilyen közeljövőbe vetítve. Tehát nagyon sok science fiction mai, vagy általános társadalmi kérdésekkel foglalkozik, legyen az migráció, diktatúrák, tehát így bármi, tehát szerintem minden korszaknak vannak saját olyan fontos, kiemelkedő, vagy nem kiemelkedő, de olyan művei, amelyek az adott korral foglalkoztak, ugye akár mint a 50-es, 60-as, 70-es években is, nagyon sok science fiction az atomháború veszélyeivel foglalkozott, de akár tényleg úgy, hogy teljesen a távoli jövőbe vetítve.
Helyezve.
Tehát igen, tehát hogy ez így valamennyire, ugye most, hogyha eszembe jut a Xenó című regényem, azt így 17-ben jelent meg, de 2015-ben írtam, és rám például nagyon erősen hatott, akkor ugye volt így egy ilyen csúcsa a migrációs válságnak, amikor tényleg így elmentem futni a itt a Petőfit környékén és így a Dunaparton is tényleg így tucatjával ültek a menekültek, és hát engem nagyon fölbosszantott az, ami folyt így akár a interneten, ahogy reagáltak emberek. Én ugye embereket láttam, valaki meg arszalan tömeget, akitől félni kellett, én meg mondjuk olyan embereket láttam, akik meg szétlőtték a házát, és konkrétan az egész országuk így lángba gyúlt, és hát így elképzeltem, hogy basszus, most itt ülnek Magyarország közepén, és hogy ez az életük, hogy ott vannak. Szóval mindegy, tehát így ez motiválta ezt a nagyon komplex és nagyon bonyolult kérdést fűztem bele én a Xenóba, ahol gyakorlatilag idegen kultúrákkal való együttélés a központi téma és egymás megértése, nem megértése. Szóval így nem, sokféleképpen lehet cifit írni úgy, hogy a látszat vagy a felszínen mondjuk tényleg csak eszképizmusról vagy kalandokról beszélünk egy másik világban, de közben benne vannak olyan elemek, amikről ezen felül fontos az író számára, hogy beszéljen.
Az nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy 2015-ben találkoztál egy akkor aktuális problémával, és fogtad, és ezt a tematikát ugye egy jövőben játszódó történetben bontottad ki. Egy picit még az engem érdekel, és nem tudom, aztán tovább megyünk, hogy miért a jövőbe? Tehát miért van az, hogy nem realista regényt írsz, ami a mai korban játszódik, vagy nem azt csinálod, hogy fogsz egy történelmi kort, vagy egy történelmi eseményt, és akkor abba oltasz bele ilyen aktuális kérdéseket, hanem minden regényedben a jövő felé fordulsz.
Ugye olvasni, megnézni, tehát abszolút szeretem az ilyen realista drámákat, de valahogy így úgy mondanám, hogy a mai napot meg a környezetet azt látom, itt van körülöttünk, de hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova tud eljutni a emberiség 10-100 év múlva, milyen lehetőségeink vannak. Aha. Úgyhogy ez engem mindig így ez érdekel, hogy mi lehet. Mi az, ami lehet a jövőben, ezért ez nekem így mindig kell, hogy a jövőben játszódjon a sztori, mert így a jelenben úgy nem tudom, itt vagyok benne, tehát eznek valahogy izgalmasabb.
A jövőben meg lehetséges alternatíveket találhatsz.
Hát igen, és egyébként a másik fele meg, hogy íróként sokkal szabadabb, felszabadítóbb, sokkal nagyobb teret enged a kreativitásra nekem, de sokkal izgalmasabb megteremteni a nulláról egy saját szabályok szerint működő logikus világot, mint a jelenbe helyezni, illetve van olyan, amikor a jelenből indul ki, de akkor is igyekszem úgy elmozdítani, hogy legyen benne ilyen kihívás. Tehát én nagyon szeretek világot építeni.
Tök jó.
Nyilván a legnehezebb része ennek az, hogy ebből mi az, ami a regénybe bele tud kerülni, és mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ne nyomja agyon a sztorit, de azért benne legyen a regényben. Tehát ezt az arányt szerintem nagyon, nagyon nehéz megtalálni, én ezzel mindig sokat küzdök, hogy van egy történet, meg van egy világ, de hol van az az arány, ahol kevés a világ, de több kellett volna, vagy pedig annyira sok a világ, hogy már a sztorit agyon nyomja, és így van egy nagyon, szerintem egy nagyon szűk sáv, ahol a kettő együtt működik.
De ahhoz, hogy ezt a balanszt megtaláld, ezt képzeljem el úgy, hogy van egy storyline-od, ami előtted van, és halad előre, és megszerkezted, hogy akkor mi műtem fog következni. De közben, nem tudom, megvan nyitva 8 másik dokumentum, amiben pedig elkezdted építeni a világot, és föl van írva neked, hogy akkor melyik bolygón kik élnek, mi a világrendjük, milyen a pszichés állapotuk, és a többi, és hogy megvan szerkesztve a háttérben egy csomó minden neked, és akkor ebből kezdesz el így kihalászni ilyen elemeket, hogy mi az, ami elfér, meg mi az, ami nem, mi az, ami kell ahhoz, hogy ha át berakom, akkor a B-t is be kell raknom, hogy értsék az át, tehát hogy te neked már előre ez ki van találva, amikor írod, vagy miközben írod, közben jönnek ezek az ötletek, és akkor nem tudom, ezeket így feldolgozod különböző doksikba, de aztán nem tudom, már a szerkesztés, nem tudom, eredménye lesz az, hogy mi az, ami marad a regénybe, és mi nem. Mi a munkamódszer?
Ez viccesben nagyjából szóról-szóra ez, amit elmondtál, tehát most is nyitva van itt.
Be vagy kamerázva.
Igen, nyitva van előttem a gép, és hát így az aktuális regény, ami mellé meg van nyitva még 7 másik dokumentum, persze, amiben mindenféle, akár sztorivázs, mindenféle ötletek, technológiák, világ apróságok vannak, és csak annyi, hogy ez nincs előre meg, hanem ez az egészen ilyen nagy képlékeny kassa, ami folyamatosan formálódik mindegyik eleme, de hogy így néha, amikor visszaolvasom, így meglepődöm, hogy mennyi részletet vagy fölösleges részletet találtam ki, amire aztán nincsen szükség, de ugye nem lehet tudni, hogy mikor kerül bele valami. Nálam ez úgy működik, hogy igen, megvan a sztori, megvan mellé a világ, és hát így a kettő az így folyamatosan formálódik, hogy miből mennyi kell, működik-e így a világ, sok, kevés. Tehát ilyen próbálom megtalálni a helyes arányt, aztán remélem, hogy a végén sikerül.
Azt megértem, és úgy tudom elképzelni egyébként ezt a folyamatot, hogy neked a fejedben egyre inkább ki kell alakulnia a világnak, ahhoz, hogy abban a világban el tud mesélni ezt a történetet.
Igen, tehát ez abszolút így van.
És ez meg már rád van bízva, hogy te akkor ebből a világból mit osztasz meg a történetben az olvasóval, és mi az, ami jó, ha megmarad a te fejedben, hogy tudod, hogy van ilyen és olyan lehetőség is, De ahogy te is mondtad, ha nem tud organikusan része maradni a történetnek az a részlet, vagy a karakterek miatt nem fontos, akkor mennie kell.
Igen, és egyébként nagyon furcsa, mert nyilván alapvetően van a sztori meg a karakterek, akik vezérlik az egészet, de önmagában nagyon szórakoztató világokat is kitalálni. Hát van olyan, amikor elkezdek jegyzetelni egy világot, csak aztán nem lesz belőle semmi, mert mondjuk sztori az nem nincs hozzá, tehát akkor csak van egy világ, ami lehet, hogy majd egyszer lesz egy olyan történetem, vagy
megtalálja a maga történetét.
Ami behonza ezt a világot, de hogy a kettőnek így azért össze kell passzolnia. Tehát egy önmagában a világ az nagyon jó, de hogyha csak azért van, hogy bemutassuk a világot, és van benne egy sablon sztori, azért kár.
Cool. Te dumáljunk egy kicsit az inspirációról. Azt már érintetted, hogy mi az, ami néha így megragadja a képzeletedet, és amiből így kialakul egy tematikai kérdés, amit a következő regényedbe fel akarsz dolgozni. Ilyen volt például akkor a migránsoknak a kérdése, a Petőfi híd lábánál állva, vagy nem tudom. És segíts abban kérlek, hogy egyébként van-e még bármi egyéb olyan más, nem tudom, ilyen jellemző forrás, ami téged nagyon sokszor inspirál a történetet, vagy a tematikai kérdést illetően, és ugyanennyire érdekelne az is, hogy a történeteknek a tudományos részével kapcsolatban te honnan merítesz?
Hát alapvetően, hogy a science fiction írok, tehát így nagyon sokszor ez a kiinduló pont, hogy olvasok tényleg egy ismeretterjesztő cikket, vagy egy ismeretterjesztő könyvet, és abban lehet, hogy csak egy fél mondatos gondolat, de az annyira megragad, hogy az így elkezd így szépen kibomlani. És akkor előbb-utóbb lesz belőle valami, amire így azt mondom, hogy na jó, én erről szeretnék egy regényt írni, és akkor hát így addigra már azért épül köré sok minden karakterek, meg ilyen sztori kezdemények. Hát az időutazás napja, mondjuk csak most itt saját példákat hozva, az érdekes volt, például kellett hozzá egy nekem nem annyira tetsző időutazós könyv, meg egy filmnek a kb. Nagyjából egyszerre fogyasztása, és így az a kicsit így ilyen fanyalogtam, hogy tényleg ezt sikerült kihozni az időutazásba, és akkor jött az a ötlet, hogy hát jó, de hogyha lenne időutazás, akkor. És ugye, hogyha nem lehet a múltba utazni, mert akkor miért nincsenek itt az időutazók, akkor amikor itt bekapcsolják az első időgépet, akkor megjelenik ilyen sok százmilliárd ember időutazó, akik erre a pillanatra jönnek, és itt puliznak, és ebből nagyon gyorsan kialakult. Igen, tehát az így onnantól kezdve nekem is nagyon gyorsan, tehát ennyire gyorsan nem állt össze még regényem. Nyilván ennek az lett a következménye, hogy mivel a világ közben épült, ezért így egy kicsit macerásabb volt, hogy nagyon akartam írni, de hogy még nem volt azért így folyamatában kitalálva, úgyhogy ez így sok utómunkát jelentett. Szóval ilyen többféleképpen...
Előbb volt meg a rendület, mint az alapanyag, vagy a gondolat.
Hát egyébként ott igen, tényleg, mert emlékszem, hogy ahogy kitaláltam, így az 3 nap múlva annyira írni akartam, hogy így elkezdtem, mert annyira meg volt a nyitó jelenet, amihez így nem kellett más, csak az, hogy ugye így a jelenbe játszódik, ráadásul így Budapesten, hogy így megy egy család az autóval, és akkor a Blahánál így egyszer csak így bevillan a valóságba a milliárdnyi időutazó, és így tele lesz minden velük. Szóval ez a kép így annyira erősen megvolt, hogy azt így muszáj volt elkezdenem írni. Az eldobható testeknél, meg ezt a testnyomtatást, nem tudom, ezt meg már szerintem egy 10 éve görgetem magam előtt ezt az ötletet, és ennek már nem tudom hányszor futottam neki, hányféle regény világban, és ez mondjuk pont jól visszacsatol ahhoz, amit mondtam, hogy nem passzoltak egyrészt a világok, meg nem találtam meg azt a sztorit, amit el akarok pontosan mondani. Mert én már egy olyan világról akartam egy csomószor mesélni, amiben ez már megtörtént ez az átalakulás, és már mindenki nyomtatgatja magának a testeket, csak aztán rájöttem, hogy engem sokkal jobban érdekel a maga, ez a folyamat, ahogy onnan, hogy megjelenik ez a technológia, hogyan reagál rá az emberiség, és mit kezdünk ezzel a lehetőséggel, hogy hát tulajdonképpen nem kell a saját testünkbe leélni az életünket, hanem igazából olyanok lehetünk, amilyenek akarunk, de nyilván ennek vannak áldozata, vagy ennek ára is van egyrészt, meg hát hogy ahány ember annyiféleképpen gondolkodik erről, és ez egy ilyen totális káoszhoz vezet.
Én nagyon örülök, hogy ezt a megközelítést választottad végül, mert szerintem ez az, amitől olyan nagyon gondolatébresztővé válik a regény, hogy ezt a történetet követjük végig ebben a világban, és nem egy másik történetet követünk végig ebben a világban.
Ja, abszolút.
Ez adta a legerősebb koncepciót, mert ezt jó volt megvizsgálni veled, vagy halva azt, hogy te megvizsgálod többféle megközelítésből, hogy ez hogyan hathat ránk társadalmi, pszichés, politikai, és még ezerféle szempontból. Én mindenkinek tudom ajánlani ezt a regényt, aki szereti a sci-fit.
Erre nem mondok semmit, de igen, én is egyébként remélem, hogy tetszeni fog. Igen,
vagy erre mondhattam volna, hogy ha kicsit ügyesebb marketinges lennék, hogy erre mondhattam volna azt, hogy hát nem csoda, hogy megkaptad tavaly a Zsoldos Péter díjat az év legjobb sci-fi regényért. Igen. De nem vagyok olyan jó marketinges, úgyhogy ezt az egészet ki fogom bánni. Okay.
Majd a felpompa elmondhatod.
Okay. Oké, azon gondolkodom, hogy figyelj, tegyünk már még egy ilyen kitérőt, kérlek, mielőtt átmegyünk más témákra, egy ilyen zsáner, vagy ilyen műfajelemzési kitérőt, hogy abba segíts már, kérlek, hogy van a soft sci-fi, meg a hard sci-fi. És segíts már értelmezni azt, hogy melyik a soft sci-fi, és melyik a hard sci-fi, és hogy mitől lesz valami soft, és mitől lesz valami hard.
Jó, annyit kell tudni az ilyen címkékről, definíciókról, nyilván segítik a olvasói eligazodás, de hogy van egy ilyen félig vicces mondás, nem tudom, valamelyik sci-fi író mondta, hogy a sci-fi rajongóknak az egyik kedvenc terem sportja, mindenféle definiálása a science fictionnek, szóval nincsen erre ilyen... Igen, tehát hogy egyébként tényleg, tehát hogyha leül 3-4 sci-fi rajongó, és akkor valamit be akarnak határozni, biztos, hogy abból hatalmas vita keletkezik, mert mindenki más gondol róla. De azért így szerintem viszonylag egyszerű elmondani, most a soft sci-fi az kevésbé ragaszkodik a tudományos megközelítéshez, tehát így gond nélkül csinál meg olyan dolgokat, ami jól működik a sztori szempontjából, de hogy inkább ilyen fantasztikus elem, mint tudományos alapokon nyugvó. A hard sci-fi meg nagyon erősen ragaszkodik a tudományos gondolkodáshoz, létező vagy lehetséges technológiákhoz, kutatásokhoz, elméletekhez, és szerintem egyébként a sci-fi irodalom, meg film, meg bármi nagyobb része, az a kettő között van, ami tudományos alapon gondolkodik, de hát azért a sztori meséléshez kellenek olyan elemek, amikor elengedjük a fantáziát, és azt megpróbáljuk logikusan, vagy áll logikusan megmagyarázni, de azért nem rugaszkodunk el annyira a tudományos megközelítéstől, nem tudom ez így mennyire. És rám is szokták néha mondani, hogy hard sci-fit írok, szerintem nem. Nyilván erősen építek én is a tudományra, de hogy azt is megpróbálom úgy elmondani, hogy ne kelljen utána olvasni a senkinek, tehát hogy annyi legyen csak benne, ami érthető, és azért én is szeretem elengedni a fantáziámat, tehát azért nem ragaszkodom minden esetben a aktuális tényekhez, főleg azért, mert az is, hogy most mi a tudománynak az aktuális állása, az egy éppen egy pillanatnyi lenyomat a világnak, és nem tudjuk, hogy holnap mit fedezünk fel, vagy mi változtatja meg alapvetően a világképünket.
Hát igen, és mondjuk lehet, hogy több mint egy éven át írsz egy regényt, és lehet, hogy amikor elkezdted abban az időpillanatban, tudom, ennek még másfajta állása volt egy kérdésben, és mire befejezed, már egy egészen más álláspontja lesz, és akkor nem tudom, mehetsz vissza a nem tudom, a tervezőasztalhoz, nem is az íróasztalhoz, és akkor tervezheted újra a történetet, vagy annak a világát, hogyha ehhez akarsz ragaszkodni.
Igen, ez egyébként főleg a közeljövős regényeknél azért, amikor valamilyen nagyon friss technológiát akar az ember központi témává tenni, akkor azért ott gyorsan elavulhat, mert azért itt most nagyon gyorsan változik minden, a távoli jövőben nyilván ez kevésbé veszélyes, de van olyan egyébként tényleg, hogy valami alapján dolgozik az ember, és aztán közben kijön valami új, nem tudom, felfedezést, kutatási eredmény, tudományos tény, ami ezt így felülírja.
Oké. Tehát akkor, ha jól értem, azért a science faktor neked is fontos kapaszkodó, de ezt a kapaszkodót ezt te is el tudod engedni, hogyha úgy hozza a helyzet, hogy indokoltnak érzed azt, hogy egy kicsit így elhúzhat tőle, és igen. A fantáziádra bízd.
Azért muszáj el, hogy is mondjam, extrapolálni, tehát egy kicsit így a mai tudományos eredményeket így kivetíteni a jövőbe, mert ugye hát azért az egy, írok egy regényt, ami 2400-as években játszódik, akkor azért oda ki kell találni azt, hogy mi történt az elmúlt 400 év világban, és milyen új dolgok, technológiák, akár tudományos áttörések történtek.
És akkor ráadásul még ott a kihívás, hogy ezt valahogy úgy kell átgondolni, hogy mi történt akkor az elmúlt 400 évben, hogy az hiteles legyen olyan szempontból, hogy kiindulunk a mai napból, és logikus, az események logikus láncolatán keresztül kell eljutnunk addig a 2400, nem tudom, 15-ös évig, ahol játszódik a történet.
Igen, és akkor itt jön be az a probléma, hogy és amikor már 5., 6., 7., 10. regényeddél csinálod ugyanezt, és akkor nem lenne rossz, hogyha valami másik fajta jövőt találnál ki egyrészt, ami nem ugyanolyan, mint a másik, tehát ez azért egy kicsit egyre inkább én is érzem, hogy problémás. A másik fele meg az, hogy bizonyos elemekre meg egyszerűen nincs, hogy is fogalmazza meg, nincs szükség, vagy nem kell, vagy zavar az adott történetben. Most mondok egy konkrét példát itt az eldobható testeknél, ami ugye 2300-as évek első felében, és nekem egyszerűen nem fér bele oda a mesterséges intelligencia, mint téma, tehát hogy ilyen nagyon elvitte volna az egész sztorit, ha még az is belekavarodik, hogy mi van emmikkel, vannak-e ilyen esetleg olyan mesterséges intelligenciák, akik így segítik nagyobb méretekben a világ fejlődését, sőt semmilyen módon ezt így valahogy így próbáltam el finoman, nem is azt mondom, hogy elmaszatolni.
Elkerülni.
Igen, azt hiszem, hogy volt rá egy ilyen elejtett egy-két mondat, hogy igazából, hogy létre is hoztak valamikor hajdanán mesterséges intelligenciákat, de hogy ott aztán ezt így le is állították, meg inkább az ilyen nem tudatos intelligenciák felé, tehát ilyen algoritmusok felé haladtak, amiknek nincs saját tudata, mert hogy ott fogták magukat a mesterséges intelligenciák, és mindegyiknek, amikor így meglátta, hogy így tudatára ébredt, akkor az volt a legfontosabb gondolat, hogy jó, itt van a föld, de innen el akar menni, és mert hogy jobban érdekelt, hogy mi van a nagyobb kérdések, hogy mi van az univerzumban. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy van egy adott sztori, és akkor ahhoz a világnál azért így nem, tehát hogy bizonyos dolgokat ki kell néha szedni, ami egyébként lehet, hogy a világnak a része lenne, vagy egy ilyen jövőbeli extrapolásnak a része lenne, csak egyszerűen az összezavarná, vagy nem hátráltatná azt, amit el akarsz az adott regénnyel mondani, és ezért nincs helye benne.
Ez tök jó, mert tök izgalmas gondolatokat mondasz azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálsz, nem tudom, újra és újra megújulni a regényeid jövőképeit illetően, és engem ez tök érdekel, hogy téged szokott frusztrálni az, hogy nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen újra és újra eredetinek tetszen a világ, amit kitalálsz az évről évre megjelenő regényeidben, vagy ez nem tudom, tehát ahogy mondjuk vannak már folytatásos regényeid, vagy minimum egy, ugye az időutazás napja, hogy abba is tudsz esetleg gondolkodni, hogy most ugye éljük a franchise-ok meg a, nem is tudom, az ilyen MCU-k és DCU-k korát, tehát abban is gondolkozol, hogy akár egy sztori univerzumban mesélsz el majd később másfajta történeteket?
Igen, a elejére visszatérve, tehát frusztrál valóban egyébként abszolút, mert kicsit félek is, hogy bizonyos dolgokban már így muszáj ismételnem magamat, mert nem lehet a végtelenség új és új látszatra teljesen különböző világokat kitalálni, tehát és ebben szerintem egy minden sci-fi írónál azért eljön ez az idő. Uh-huh. A másik, amit kérdeztél, hogy mondjuk akár bármelyik regénynél további sztorikat elmesélni, és ezzel mondjuk így megkönnyíteni azt, hogy már egy új világot kelljen felépíteni. Ezen így folyamatosan gondolkodom, csak aztán mindig elvetem. Én minden regényemnek akarok folytatást írni. Tehát a Xenónál is gyakorlatilag megvan így az alapötlet, tulajdonképpen az eldobható testeknél is, csak mindig felmerül az a kérdés, hogy meg akarom-e írni. A kiadó annyira inkább a önálló regényeket szereti, úgyhogy finoman mindig így azért így jelzik, hogy az ilyen kísérleteimet, hogy az időutazás napjánál én nem szóltam előre, hogy aznak lesz folytatása, úgyhogy azóta így azért így szeretik előre tudni, hogy ez ugye önálló regény lesz.
De durva, azt gondoltam volna, hogy ez pont fordítva működik, hogy a kiadó könyörög neked, hogy jaj, léci, botond, írd már meg ennek a sikerregénynek a folytatását.
Igen, egyébként ez egy nagyon furcsa kérdés, mert nyilván azt látjuk, hogy persze az ilyen franchise-ok meg ezek működnek, de hogy van, ami működik, de van, aminél meg egyszerűen küszködés, mert az első regény után mondjuk eltűnik az olvasók, mit tudom én, harmada fele, és akkor úgy már a többi kötetet már nem annyira jó kiadni. És nyilván ez növeli az első köteteknek az eladását is, tehát hogy azért úgy látszólag úgy tűnik, hogy működik, de hogy azért így az ilyen sorozatoknál mindig morzsolódik az olvasó, úgyhogy nagyon sok kell az induló olvasókból, hogy ez így stabilan fenntartható legyen.
Világos.
És egyébként én is jobban szeretem az önálló könyveket, mert akkor nem az van, hogy jó, most ezt elolvasom, akkor most vége van-e, lesz-e önálló vége, értelmezhető önálló, vagy még el kell olvasnom 10 kötetet. A másik meg az, hogyha meg mondjuk tényleg, ezt mondjuk nem magyar piacra jellemző, hanem inkább amerikaira, amikor meg nem tudsz megszabadulni már az adott világtól, mert a kiadó ezt követeli esetleg, tehát hogy erre van igény, mert ezt tudod eladni. Igen, meg a rajongók, és az a biztos, ami fogy, és hogyha meg újba kezdesz, most 5-6 kötet után, akkor az meg egy újabb rizikó, hogy vajon ezt a kötetet is fog-e annyi embert érdekelni. Ugye itt már az a kérdés, hogy az írót követik-e, vagy a sorozatot, igen. És ez is egy érdekes kérdés, hogy akkor ez hogy van. Szóval itt nagyon sok olyan kérdés van, amit el kell dönteni. Az a baj, annyi sztori út folyamatosan eszembe, hogy nem tudom, tehát hogy kéne, szeretnék, olyan jó lenne egy ilyen szép nagy virágot, amiben tök jó sztorikat tudnék írni, mondom, a Xenorán is tudnék, meg az eldobható testeknél is, de közben meg ott a következő, most valamit írok, de van már egy következő, ami így motoszkál a fejemben, tehát így meg nehéz.
Hát igen, folyamatosan el kell köteleződni valamerre. Oké, dumáljunk a trendekről. Te hogy látod, mik a most uralkodó sci-fi trendek? És nem csak a regényekben, hanem akkor beszéljünk szerintem a képregényekről is, egy kicsit a sorozatokról és a filmekről, és beszélhetünk többféle vonatkozásban, tehát nem tudom, ha éppen ilyen műfaji bravúrokat akarsz behozni, az is tetszene, vagy az is tetszene, hogyha arról beszélnénk, hogy manapság mi trendi a tematikus kérdések közül, amiket így szívesen feldolgoznak a sci-fi irodalom, a sci-fi műfaj, mert nem tudom, nekem egy kapásból beugrott ugye a klímakatasztrófa, ami szerintem most nagyon megy, hogy annak a következményeit meséljük el, és abban a közegben játszódó történeteket találunk a regények és a filmek közt is, de te mondtad a migrációt, mondtad a diktatúrákat, szóval minden ilyen, tehát minden vonatkozásból érdekel, és szerinted mostanában mik az uralkodó sci-fi trendek?
Szerintem, ami most így szerintem érdekli az embereket, az egyrészt, amit mondtál, igen, a klíma sztorik, bár szerintem nincs annyi belőle, mint amennyi lehetne, vagy amennyi kellene.
Aha.
Aztán vannak, én most úgy nevezném, hogy ilyen Black Mirror jellegű sztorik, amik ilyen közel jövőben játszódnak, és ugye így tehát valószínűleg egy évtizeden vagy két évtizeden belül is az életünk részévé válható technológiákkal foglalkozik, tehát ugye látszik akár a Black Mirrorról is, hogy azért így hatalmas siker lett. És igazából ezeket a sztorikat már évtizedekkel ezelőtt sci-fi-írók megírták. Tehát hogy nekem tehát így tetszett például a Black Mirror, de nem volt benne olyan újdonság, mert oké, hogy most jobban látjuk, hogy mi fog történni, de hogy tényleg ezekről már írtak a 50-es, 60-as, 70-es években is történeteket, de attól még most jobban működik, tehát ugye most van ennek a, mondjuk így a korszellemben jobban átérzi az ember akár azt, hogy hova vezethet a tényleg így a telekommunikáció, internet függés, vagy akár ilyen tudatfeltöltések.
És hogy valahogy így kicsit fogékonyabbak lettünk, nyitottabbak lettünk ezek iránt, a disztópiák iránt, amik nem tudom, olyanok lennének, uh-huh. Ilyen figyelmeztető jelzések az életünkben, hogy megnézzünk egy ilyen disztópiát, és akkor így felhívja a figyelmünket rá, hogy hé, haver, ha nem vigyázol, hamar egy ilyen világban találhatod magad.
Igen. És ami még akkor, hogy még egy harmadikat is mondjak, hogy visszatérjünk megint az eszképizmusra, uh-huh. Hogy azért ugye beszéltünk a Dűnéről, hogy most jön a film, és ugye, hát ha minden jól megy, nem tudom, hogy végül idén be fogják-e mutatni az alapítvány sorozatot, ami meg a másik klasszikus science fiction, nagyszabású, ilyen távoli jövőben játszódó, mondjuk ilyen űropera jellegű ilyen történet, hogy ezek ilyen örökérvényű, klasszikus történetek, és ezek mindig így működnek, és lehet, hogy ez a két sorozat meg elhozza ennek a egyfajta reneszánszát.
Oké, figyelj, lassan kanyarodjunk át az adaptációkra. Uh-huh. Te mit gondolsz regényíróként, te hogy látod, hogy mennyire kemény dolog egy regényt adaptálni filmé vagy sorozattá?
Szerintem nagyon, mert teljesen más nyelv a kettő, aha, és szerintem így nagyon nehéz. Nyilván attól is függ, hogy milyen az adott regény, és akkor így mondok egy példát, ahol viszont szerintem tök jó lett az adaptáció, ez a Queen's Gambit, a Vezércsel most volt, szerintem tavaly össze volt a Netflixen,
igen,
egy ilyen 8 részes minisorozat, a sakkozó lány, így leegyszerűsítve a sztorit, ami annyiból érdekes, nekem itt tök fura élményet még nem csináltam, hogy egyszerre néztem a sorozatot, és olvastam a könyvet, mert és így elkezdtem írni a sorozatot, és nem tudtam eldönteni, hogy melyiket akarom előbb befogadni, mert nyilván a második befogadás az már egy kicsit tompít a dologból, de nagyon érdekelt a sorozat, okay, és közben meg a könyvet is akartam olvasni, mert hogy mondom, az biztos jobb, úgyhogy így nem tudom, két rész után elolvastam a könyvet, azt egy kicsit tovább haladtam két részt, és akkor utána behoztam a sorozattal, tehát ilyen nagyon fura élmény volt, de baromi érdekes volt, és közben itt tök jó meg tudtam figyelni, hogy melyik hogy működik, úgyhogy már tudom, hogy mi történik, és azért az egy hálásan adaptálható könyv volt, azt azért hozzáteszem, mert gyakorlatilag nagyon keveset kellett változtatni rajta, tehát hogy szinte jelenet szinten meg lehetett feleltetni. Tehát nagyon filmes módon uh-huh volt megírva, de ugyanakkor tök jól, és nagyon jól működött mind a kettő, uh-huh, de egy valamit nem tudott mondjuk megcsinálni a végén a film, amikor nem tudom, hogy láttad, de vagy mindegy, de nem is akarok spoilerezni, de van a végén egy nagy sakkverseny, és ott nekem és akkor mondjuk már olvastam a könyvet, de egy kicsit csalódás volt az a része, mert a könyvben, a sakkversenyben benne voltunk a Bessnek, a főszereplő lánynak a fejében, és át lehetett élni azt, hogy ő mit gondol az adott partik közben, a taktikáit, meg érzéseit, meg sok mindent, tehát hogy most hogyan tekint, hogy a másik, tehát hogy így benne voltam, úgyhogy nyilván most alapszinten tudok sakkozni, de ilyen szinten nagyon nem, de hogy az, hogy most milyen taktikákban gondolkodik, hogy és az meg a sorozatban nem jött, tehát ott csak azt lehetett látni, hogy csapkodják a bábukat, és jó, oké, nyert.
És ez mennyire jól illusztrálja egyébként ez is, hogy más a befogadói élmény az olvasás meg a filmnézés közben, mert sokkal gazdagabb tud lenni egy regény azzal hogy betekintést nyújt a főszereplő fejébe, és ugye a film is ezt néha megpróbálja, hogy így
de nehezebb,
lássuk,
igen,
azt, hogy nem tudom, jön egy flashback, de hogy egészen más, és hiába nem is tudom, lehet, hogy nagyobb erőbefektetés elolvasni a regény verziót, de ugye egészen más tud adni egy regény, mint egy film.
Abszolút, és hát alapvetően ugye azt szokták mondani, meg azért így a nagy átlagban is igaz, hogy azért a regény mindig a jobb, meg az a igazi élmény, és az adaptáció az valamit. Nem az, hogy elvesz, tehát hogy az adaptáció nem tudja azt megcsinálni szerintem, hogy egy az egyben ezt leképezi. Jó, itt nagyjából megtudta, de ez egy szerencsés együttállása volt a dolgoknak, hanem az alapsztorit kell átformálnia valamivé, ami azért meghagyja az eredetit, de működik. Ugye nagyon érdekes, ezt pont beszéltünk az elején a Dűnéről, tehát ez a horror módon adaptálható regényt, és szinte azt mondaná, hogy csak bele lehet bukni, és nagyon remélem, hogy ez most itt nem fog bekövetkezni a Villeneuve-nél, de hogy én nagyon szabadon is örülök minden változtatásnak, ami azt jelzi, hogy nem akarja szolgai módon lemásolni a könyvet, mert az nem fog működni filmen.
Oké, figyelj, tök szuper, tehát szerintem elég jól a mélyére mentünk annak, hogy mi a sci-fi, és mi nem a sci-fi.
Abszolút, szerintem is.
Egy dolog nekem egy kicsit, igen, kimaradt, és azt sajnálom, hogy nem elkésztük eléggé azokat a filmeket, amik csak ilyen nagyon buta módon használják.
Ez igaz,
a science fiction-t egy ilyen settingként.
Mindenképp
szerintem beszéljünk arról, hogy nem tudom, mit tesz valamit sci-fivé, és egyébként most nem tudom, hogy fogom feltenni a kérdést, de arról volna jó még egy kicsit beszélni, hogy mi az, amit te mondjuk regényíróként a sci-fi kategóriába sorolsz, és mik azok a, nem is tudom, műfaj keverékek, akár regényben, akár filmben, akár miben, ahol azt érezhetjük, hogy igazából a sci-fit csak egy ilyen ürügyként használja, vagy egy settingnek, egy ilyen díszletnek használja, és ilyen nagyon buta módon integrálja a történetet, nem tudom, egy olyan közegbe, ami a jövőben játszódik, de valójában ez nem sci-fi. Mit gondolsz erről?
Igen, de én azt szoktam mondani, hogy amiből ki tudod szedni a fantasztikumot, vagy mondjuk itt a sci-fit, tehát hogy ahol, mint mondtad is, hogy díszlet a sci-fi, az nekem nem sci-fi, tehát akkor fölösleges. Tehát azért, hogy egy standard krimi sztoriba beleraksz, nem tudom, űrhajókat, de hogy nincsen semmi szerepe annak, hogy most itt űrhajó játszódik, egy nem tudom, klasszikus Agatha Christie-s történet akár, akkor az úgy minek? Tehát, hogy szép és jó a díszlet, de hogy ez nem, nekem ez nem sci-fi.
Oké. Okay. Közben hallom, hogy megjelentek a macskák?
Igen, egy kicsit most beiddulsz, de majd mindjárt lenyugszik szerintem.
Oké. Okay. Jó, mert most már annyit beszéltünk az adaptációkról, hogy szerintem jó. Csapjunk bele abba, hogy mi a kreatív okay. feladat.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban.
Ugye arról beszéltünk, hogy fogjunk egy olyan regényt, amit te igazán szeretsz, és a Moby Dick-et jelölted meg, és alakítsd át egy olyan történetté, ami a jövőben játszódik, és akkor viseli ezeket a science fiction jegyeket magán, amitől szerinted a sci-fi marad, vagy sci-fi lesz. Na, kérlek, oszd meg velünk ezt a történetet, te mire jutottál? Hogyan lehet a Moby Dickből science fiction csinálni?
Küszködtem vele rendesen, mert hogy hogyan lehet ez több, mint egy jövőbe átírt Moby Dick történet, és jobb a saját sztoriból kiindulni, tehát ez így jóval nehezebb, hogy ezt így meg szűjünk egy ilyet, amiben felismeredők az elemek, de azért úgy meglegyen benne az, hogy ez mitől sci-fi. De majd meglátjuk, mennyire sikerült. Vagy
szuper, figyelj, csak hogy felmentsenek rögtön a felelősség terve alól. A feladat lényege mindig az, hogy lássuk azt, hogy egy más megközelítésben, egy más alkotó kezében hogyan alakul egy kiinduló alaptörténet egy másik történetté. Tehát szerintem itt nincsen jó vagy rossz válasz, és bármit is fogsz mondani, ez szerintem érdekes lesz, és teljesen el fogunk tudni tekinteni attól, hogy most akkor ez mennyire tud egy olyan sci-fi lenni, amit mondjuk te magad szeretsz, és amit nem ítélsz el. Úgyhogy csapjuk a lövek közé, és mesélj.
Jó, oké. Azért egy pár mondatot a Moby Dickről mondanék, hogyha véletlenül valakinek így nincs meg a sztori, ugye ez ilyen...
Kérlek.
A narrátora egy ilyen Ismél nevű hajós, aki elszegődik egy bánavadász hajóra, amelynek a kapitánya, hát így a híres éhebb, aki megszállottan üldöz megszállottan üldözi a Moby Dick nevű fehér bánát, aki miatt a egyik lábát is elvesztette, és ott egy ilyen elefántcsont fél láb van a helyén. A történet lényege az, hogy ugye így a éhebb és a legénysége így a bána megszállottjává válik, és tényleg ez az egyetlen cél lebeg itt előttük, hogy akkor levadásszák a nagy fehér bánát, és hát a történetnek az lesz a vége, hogy végül Moby Dick így elsüllyeszti a hajót, és a kapitányt így gyakorlatilag magával rántja a mélybe, és egyedül a főszereplő Ismél éli túl a találkozást, igen. Tehát ott most így nagyon leegyszerűsítve, az én Moby Dick a jövőben, ugye a távoli jövőben így az emberiség már így kibejutott más csillagokra is, más bolygókra is, és viszont csak egy valami érdekli, hogy mit lehet kizsákmányolni, elfogyasztani, és ugye a földéssége határtalan, és az ember, ha tehetné, gyakorlatilag így az egész univerzumot így elfalná. Így ez az alap kiinduló pont, és az egyik ilyen távoli naprendszerben a csillag körül ilyen óriási, ilyen több száz kilométeres élőlények keringenek, élnek a csillag körül, és ezeket úgy kell elképzelni, mintha ilyen kis bolygók lennének, és amikor azonban az első űrhajók így elkezdik megnézni, hogy mi van benne, tehát így gyakorlatilag bányászni kezdik, kiderül, hogy a bőrük alatt színhús szervek is keringés találkozik, vagy rejtőzik, tehát hogy gyakorlatilag ezek így élő lények. Aha. Hát ezeket a lényeket így most Carneusnak neveztem, ez ilyen latin kifejezésből, ilyen húsból való. Ezek a lények sosem hagyják el a csillag közelségét, azonban így képesek bizonyos mértékű önálló mozgásra, helyváltoztatásra is, és úgy annyit sikerült megfejteni, hogy a csillag folyamatosan ilyen napkitöréseket produkáltat, ilyen labilis csillag, és amelyre így gyakorlatilag így többen rárontanak, és ilyen ezt a forró plazmát próbálják felfalni, és hát gyakorlatilag így ezzel mondhatni így, hogy táplálkoznak, tehát ezt a plazmát használják fel akár a mozgásra, meg a energiájuk fenntartására. Aha. És hát nyilván az emberek meg vadászni kezdik őket, tehát egy űrállomás épül a csillag köré, és onnan tehát ilyen vadászhajók portyáznak, és hát így megszigonyazzák ezeket a lényeket, közelebb húzzák magukat, és aztán lefúrnak a test belsejébe, és hát ilyen mérget fecskendeznek így a testfolyadékba, így próbálják meg megölni ezeket az állatokat. Ugye ez nagyon nagy, tehát tényleg ilyen kis bolygó méretű dolgokról beszélünk, tehát hogy nem kicsi. Uh-huh, uh-huh. Most itt meghagytam a neveket azért, mert ezt a két nevet, akit itt használni fogok, hogy azonosítható legyen. Ugye van egy ilyen, akkor egy szintén egy ilyen vadászhajó, akinek a kapitánya Éheb, aki egyszer már megpróbálta elfogni az egyik ilyen Carneus nevezeti lényt, akit Moby Dicknek hívunk a történet kedvéért, és ebbe teljesen belenyomorodott, gyakorlatilag ilyen kiborg részei vannak. És megtalálják ezt az Ismail nevezetű embert egy mentőkabinban így útközben, aki nem sok mindenre emlékszik, csak arra, hogy egy ilyen hajó, egyik ilyen vadász hajó szegődött el, aki megpróbálta pont a Moby Dicket elejteni, de hát így gyakorlatilag elpusztult, és ő élte túl egyedül, és ez az Ismail egy ilyen biológus, aki gyakorlatilag ide ebbe a rendszerbe ezeket a karneuszokat jött tanulmányozni. De a lényeg az, hogy Ismail csatlakozik a Éheb kapitánynak a legénységéhez, és kihajóznak, és hát itt kiderül, hogy a kapitány teljesen megszállottja ennek a, mondjuk úgy akkor nem tudom, fehér egyik része ennek a Carneusnak, tehát hogy ezt a kifejezett sajátos jegyekkel rendelkező lényt akarja elejteni, és nem érdekli más, csak az, hogy ezt a kifejezett lényt elejtse, és ugye ez rémtörténetek terjengenek már erről a Moby Dickről, tehát hogy elvileg ilyen szigonyköteleken lógó hajóroncsok lifegnek rajta, meg tucatnyi roncs fúródott már így a bőrébe, tehát nagyon sok hajót így ő már így elintézett, és hát akkor innen kezdődik meg a vadászat, ahol akkor ezt így most egy kicsit felpörgetve, mert azért itt még majd mélyre megyünk a dolgoknak egy kicsit, tehát így megszigonyozzák, de hogy itt is a hajó végzetesen megsérül, és a legénység több tagja meghal, viszont a túlélők így leásnak a bőr szint alá, ott haladnak tovább, mert van ilyen történet is, hogy a legendák szerint egy ilyen korai kalandor még egyszer hónapokon át bolyongott egy ilyen Carneusnak a belsejében, és végül megtalálta most úgynevezett szívét, és így azáltal egymaga tudta megölni, úgyhogy így, hát így elkezdenek befele menni. Wow. Igen, és akkor vannak ilyen speciális eszközeik, ilyen húsvágó, amely így szabdalják a húst, és szétvesítik, és akkor ilyen alagútba tudnak így menni egyre inkább beljebb, és aztán így bejutnak például csak ilyen sztori, vagy ilyen jelenet ötletek, hogy akár egy ilyen érszerű valamilyen csőben, ami tényleg ilyen folyószerű valamiként kéne elképzelni, és akkor itt fölmerül az, hogy egy bálnának a szívverése az amikor lenn van a tenger, vagy az óceán mélyén, akkor percenként kettőre lassulna. Most ez a lényeg sokkal nagyobb, mint egy bálna, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen, ha ilyen keringést, szerűséget feltételezünk, akkor lehet, hogy napokként dobban egyet így a szíve, és így megy szét egy ilyen, mondjuk egy ilyen hullámszerűség az addig így csordogáló folyószerű érben. Ugye ebből lehet megint egy jó jelenetet csinálni, hogy akkor jön egy ilyen cunamiszerű valami, ami ilyen krízist okoz a Carneus mélyére hatoló legénység számára. A lényeg az, hogy ennek a Carneusnak a szervezete közben ilyen vírusként azonosítja őket, és mondjuk így itt az immunrendszer elkezd így fellépni ellenük, és mindenféle lények kezdenek el rájuk támadni. Most ezt a részét azt így még nem ennél mélyebben nem dolgoztam ki, ami viszont így karakter szempontjából a lényeges, ugye nyilván teljesen a legénység el van borulva, hogy most már akkor is próbálják meg elpusztítani így a kapitány vezetésével ezt a lényt, és akkor itt jön elő az, hogy a Ismail, akit ugye így egy mentőkabinban szedtek fel, és ő így a Carneust vizsgálja, így elkezdi a kapitányt, megpróbálja rávenni arra, hogy hagyjanak fel ezzel a küldetéssel, hogy ezek értelmes lények saját kultúrával, gondolatokkal, tehát sokkal többek annál, mint aminek gondoljuk őket, és egyre többet beszél, ahogy így haladnak lefele így róluk, és igazából maga sem pontosan tudja, hogy honnan tudja ezeket. Most ugye volt egy ilyen kisebb ilyen emlékezet kiesése, tehát így lassan tér vissza mondjuk így az emlékezete, de közben kezd ráébredni arra, hogy valójában ő kicsoda is, mert hogy nem igazán teljesen ember, hanem valójában ő a Moby Dicknek egy ilyen teremtménye, két egy ilyen testében meghalt ember biológus alapján tehát hozott így valamilyen módon létre azért, hogy kapcsolatot teremtsen ezzel a invazív emberi fajjal, csak még nem teljesen állt össze így a tudata, hogy ő most így mit akar. Uh-huh. Tehát, hogy erre a Carneusra végig ilyen állatként hivatkozna így a történet, de hogy így most így kiderül így az Ismail által, hogy egy sokkal ősibb, ilyen komplexebb létezés, aki gondolkodik mélyen a világról, filozofára, létezésről, abszolút egy intelligens, ilyen több ezer vagy több százer évig élő lény, és ugye hát fél az emberektől, nem érti őket, és hát közben látja, hogy mit tesznek a társaival, meg hogy így vadásszák őket, és ugye hiába mondja ezeket, így próbálja elmondani Ismail, hát az éhebb kapitány nem akarja ezt elfogadni, hogy több mint ez a lény, mint hús, és ugye a pusztítási vágy az így felül kerekedik rajta, úgyhogy elérnek így a központi szervig, és hát itt az Ismail viszont tudja, hogy mi fog történni, és megpróbálja megmenteni az embereket, de hát a megszállottságukkal nem tud mit kezdeni, és végül így ez az immunrendszer-szerű védekező mechanizmus, ez megöli az összes embert, az Ismailt kivéve, aki szomorúan nézi végig így a halálukat, viszont hát még így a végére egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire kis csavar, hogy azért a éhebb kapitány valahogy mégis így egy ilyen, nem tudom, ennek a Carneusnak ilyen speciális szerméjén újjászületik, mint egy ilyen újra drótozott elmével létrejövő ember, úgy, ahogy az Ismailt is ugye újra teremtett, és kilövi a szűrbe egy ilyen valamelyik mentőkabinon, hogy újabb kapcsolatfelvételi kísérlet eszközeként használja, hát ha sikerül így.
Az emberi fajjal?
Az emberi fajjal, igen, mert hogy így próbál így kapcsolatba lépni az emberekkel, ilyen emberi hát, holtesteket valahogy így újra élesztve, és így általuk elmondva, hogy ő micsoda, így, hogy nagyjából így ennyi, amit így próbáltam így belefűzni, ugye most nem akarom így megmagyarázni a történetet, nyilván itt a kapcsolatfelvétel, meg ahogy nem értjük a esetleg a másik idegen intelligenciát, vagy egyáltalán, hogy felismerjük, illetve hát az, ami ma szerintem nagyon aktuális kérdés, az emberi mohóság, pusztítás, meg a fogyasztás minden áron, meg az élet nem tisztelete, amiről így akar beszélni, most ez valamennyire azért a Moby Dickben is szerintem.
Hú. Ez egy elképesztő utazás volt most nekem. Én próbáltam, tehát én végig vigyorogtam a mesédet, csak nem akartam itt bele röhögni a mikrofonba, mert kizökkentselek, de én elképesztően élveztem, és remélem, hogy ezt egyszer megírod.
Igen, tehát így vizuálisan nagyon erősen lett így bennem is, ahogy így ezt így végig gondoltam.
Jó, ha megírod, én el fogom olvasni.
Jó.
Lehet, hogy még sokan mások is.
Jó.
Közbaton, ez nagyon, nagyon inspiráló volt, és nagyon élvezetes is.
Örülök.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Popkids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.